Folytatjuk élő műsorunkat a mikrofonnál.
Csegezi Mária.
És Lukovics Milán. És biztos, hogy mindenki előtt, lelki szemei előtt ott van a pízai Ferde torony. Nagyon különleges látvány képen is, de hát jelen lenni még inkább. Ezen a napon kezdték az építését több mint 850 évvel ezelőtt, 1173-ban. És erről fogunk beszélgetni Császi Edittel, a Dante Alighieri Egyesület elnökével, aki nem csak hogy Pízában, hanem még annál is jóval messzebbről jelentkezik. Szeretettel köszöntjük a Mária Rádióban.
Jó reggelt kívánok! Isten hozta Mária Rádióban!
Jó reggelt kívánok mindenkinek is! Halló!
Halljuk, be vonalba. Hallják a hallgatók is.
Most hallható vagyok?
Igen.
Jó reggelt kívánok!
Mit kell tudni a Dante Alighieri Egyesület működéséről?
Először is nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget és ezt a hívást. Nos, a Dante Alighieri Egyesület 3 éve alakult meg itt Budapesten, mondhatni újonnan, mert nagyon régen volt már Dante Alighieri Egyesület, aztán az idők és a történelem egy kicsikét elmosta. És hát így 2023-ban mi megalakultunk, ugye a Dante Egyesület az világszerte a Dante Társaság családjába mondjuk így tartozik. Ma már a Dante Társaság 70 ország, csak nem 450 városban működik így összesen. Úgyhogy mi vagyunk egyelőre Magyarországon az egyetlenek, akik ugye hát működünk. És hát a célja ugye valamennyi Dante Egyesületnek a világon az olasz nyelv és az olasz kultúra terjesztése.
Hát akkor most az olasz kultúra egy gyöngy szemét próbáljuk megismerni. Segítsen nekünk abban, hogy mit kell tudnunk erről a bizonyos Ferde toronyról.
Most hát erről a Ferde toronyról valóban nagyon-nagyon sok mindent tudhatunk. Ugye szerintem, aki még nem is járt, biztos, hogy maga előtt látja ezt a gyönyörű zöld rétet, és rajta ezeket a hatalmas hófehér épületeket. Mert ugye úgy hívják magát a teret, hogy Piazza dei Miracoli, a csodák tere, és hát valóban csodák vannak itt, hogy egyszer látjuk ezt a pízai dómot, ami nagy boldogasszony székesegyház nevet viseli egyébként, és annak idején egy hadizsákmány kincseiből kezdték el építeni 1064-ben magát a dómot. Aztán ugye látható a keresztelőkápolna, a Battistero di San Giovanni, a harangtorony, ugye a híres pizzai Ferde torony, és hát maga a Campo Santo emlékmű is.
Ez a Campo Santo, ez tulajdonképpen ugye egy temető.
Igen.
Hogy máshogy is látjuk, hogy az olasz, ez a régi temetkezés egy kicsit más, mint ahogy mi Magyarországon megszoktuk, nem sírkerteket létesítettek, hanem hát egy ilyen márványépületeket.
Igen.
Vagy ennek mi az oka, vagy hogy alakult ki?
Ők egy picit ugye másképp látják ezt a temetkezés témát, főleg a régebb időkben ilyen dicsőség volt tulajdonképpen ide kerülni, és azért tehát így másképp emlékeznek, talán nagyon röviden ezt mondhatnám rá. Nos, hogyha visszatérünk a pizai Ferde toronyra, ami valóban egy építészeti csoda, és ugye az is nagyon érdekes benne, hogy amikor elkezdték építeni, akkor elég hamar észrevették az építőmesterek, hogy ugye ez egy picit dől. És akkor meg is álltak egyébként, ugye, mert maguk sem tudták, hogy most hogyan legyen tovább. Nem tudták, hogy most folytassák, vagy pedig mégsem, de ugye más oka is volt ennek, mert ugye amikor észrevették ezt az első dőlést, mondjuk így, akkor mondjuk, hogy ez volt a legérdekesebb része talán ennek az építkezésnek, mert akkor itt ugye megálltak, vártak egy kicsit, és aztán 1178-ban már elkészült a harmadik rész, és ott megálltak, vártak egy picit, aztán a második részt úgy kezdték el építeni, hogy enyhén másik irányba dől. Remélték, hogy ezzel ugye kiegyensúlyozzák ezt az egyébként akkor még ugye három szintet építettek először, ezt az enyhe dőlést. aztán még egyszer megálltak, és aztán végül is ugye befejezték egy közel 56 méter magas ugye kőépület volt ez, és hát akkor egy picit megálltak. Nyilván gondolták, ugye hát látták akkor is, hogy ez enyhén a talaj miatt túl ugye puha volt ez a talaj, és hogy ez a hatalmas tömeg, ugye ez a sok-sok márvány nyilván okozta ez a nagy súly, ezt a dőlést. Nagyon szép dolog szerintem, hogy amikor észrevették, akkor nem végleg lemondtak arról, hogy befejezzék a tornyot, hanem kicsit vártak, és aztán egyszerűen fogták, és akkor folytatták. Közben persze a történelem ott volt mögöttünk, ugye ez az egy időszak volt, amikor Olaszországban, vagy mondjuk Észak-Olaszországban különösen volt egy ilyen kvázi verseny. Ugye Siena, Luca, de még maga Milánó is részt vett, hogy ki az, aki majd a legnagyobb dómot, a leges legnagyobb templomot fogja fölépíteni, mert az nyilván a város gazdagságát, az erejét, a hatalmát, és nem csak egyszerűen ugye az Istennek való hálát jelentette. Úgyhogy ez is volt ebben, hogy meg akarták mutatni a hatalmukat.
Nyilván az emberi ránéz erre a toronyra, a képen akár, vagy élőben, hát az a kérdés foglalkoztatja, hogy hát vajon nem fog-e végképp földölni, vagy összeomlani. Hogy mennyire biztonságos most a torony?
Abszolút biztonságos. Ugye 1990-ben összehívtak egy ilyen nemzetközi, mondjuk itt szakemberekből álló csoportot.
Ja, akkor le is zárták a tornyot, jól tudom?
Lezárták. Így van, le is zárták, és ugye hát látták, hogy azért ez itt azért egy komoly veszélyt jelent, és akkor ugye ez a nemzetközi csoport egyszerűen lezárta, és akkor mit is csináltak? Hát egyrészt acélsozsonyokkal biztosították a tornyot, másrészt pedig egy ilyen kis talajkiemelést végeztek, tehát a magasabb oldal alól nagyon kevés talajt egyébként eltávolítottak, és itt csak ugyan sikerült csökkenteni magát a dőlést, és most már csak egy mintegy 40 cm-rel dől el, de ez mégis kívülről rendkívül látszik. Tehát valóban ezt látjuk, hogy nem fogja most felmegy ez a sok ember, ugye föl lehet menni. Nem fog ez a torony most eldőlni, de nem fog, ugye, mert a középpont az megvan, és hát nyilván nem fog eldőlni semmiképpen sem.
Kik vettek részt ebbe a nemzetközi csoportban és munkában?
Igen, ugye ezt úgy is nevezték, hogy nemzetközi mentőakció, és tulajdonképpen 1964-ben volt ez így először, hogy létrehoztak egy ilyen nemzetközi csoportot. Itt mérnökök, matematikusok, történészek dolgoztak együtt.
Ugye Galileinek az emléktáblája és a torony falán látható, de valószínűleg a történet, amit mesélnek, az nem egészen úgy zajlott, ahogy azt hisszük.
Igen, igen. Ugye Galileo Galileinek egy tanítványa azt mesélte, hogy két különböző tömegű tárgyat ejtett le a torony tetejéről. Galileo azért, hogy bebizonyítsa, hogy a szabad esés sebessége nem függ a testtömegétől. Na most ez végül is, ugye Galileo Galilei pizai születésű volt, tehát azért illik is ide mondjuk ez a történet, de senki sem bizonyítja, hogy ez valóságosan megtörtént. Ez inkább csak egy ilyen mese.
Hát nyilván azért más toronyból is le lehet ejteni testeket, és akkor figyelhetjük, hogy azok egyszerre érnek-e földet, vagy sem.
Igen. Egyébként még van itt egy érdekesség, ugye végig meg akarták menteni ezt a tornyot a pizaiak. Például 1838-ban egy építész, Alessandro della Gherardesca, a torony körül ásatásokat végeztetett, azért, hogy az alapozás egy része ismét láthatóvá váljon. Na de ez sajnos nem jót hozott, hanem éppen hogy rosszat, mert itt a torony egy picit ugye tovább dőlt. Aztán Benito Mussolini elrendelte, hogy a tornyot ki kell egyenesíteni. Ezért betont juttattak az alapozásba, gondolták, hogy ezzel a betonnal ugye rögzítik. Aztán ez sem oldotta meg a problémát, mert ettől a súlytól, amit ez a plusz beton jelentett, a torony még tovább süllyedt a puha talajba. Úgyhogy érdekes a történet.
Érdekes, de akkor azért ezek szerint ez a torony ez úgy meg van építve, hogy ezt a ide-oda billegést, mert akkor, amit említett, azért ebből többször az derült ki, hogy akkor egy kicsit egyszer erre dőlt, akkor most hál' Istennek sikerült. Ugye a magasabb oldalán ott a talaj kiemeléssel akkor egy kicsit visszafele billenteni. Tehát, hogy akkor azért ez nagyon meg van építve, hogyha ilyen mozgásokat is bírja.
Igen, és ráadásul van itt még egy csoda, hogy emiatt végül is földrengés biztos lett, ugyanis maga az, hogy ilyen puha talajban van, és hogy ugye több módszerrel is próbálták stabilizálni, végül is a talaj és a torony szerkezetének különleges kölcsönhatása miatt az épület ellenállóbb lett a földrengések hatásával szemben.
Hát az pedig azért Közép-Olaszországban volt egy pár pusztító földrengés, akár az elmúlt évtizedekben is.
Bizony, bizony. Tehát tulajdonképpen ez az először egyértelműen hibának nevezett eltérés, az tulajdonképpen hozott valami egészen rendkívüli jót, például ezt, hogy ugye biztonságosabb, mint bármi más épület a környékben, így a földrengésekkel szemben.
Hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy erről a toronyról így beszélgethettünk, és hát aki megteheti, ez látogasson Pízába, illetve hát önöknek, mint Dante Alighieri Egyesület, hát sok sikert kívánunk az olasz nyelv és kultúra további terjesztésében itt Magyarországon.
Nagyon szépen köszönöm, ezt a lehetőséget, és nagyon sok szeretettel várjuk önöket a programjainkra és a kedves hallgatókat is.
Császi Edittel beszélgettünk, Dante Alighieri Egyesület elnökével. További nagyon szép vasárnapot.
Szép vasárnapot.
Köszönöm szépen önöknek is.
Köszönjük.
Hát nekünk pedig már csak egy-két percünk maradt.
Pedig nagyon érdekes témákról is beszélgethetnénk még. Például a Filc éremről.
Hát a Filc érem az talán keveseket érdekel. Egy matematikai kitüntetés, ugye talán az az érdekesség fölvetődhet, hogy Nobel, Alfred Nobel ugye nem alapított matematikai Nobel-díjat, hát erre aztán különböző legendák is vannak, hogy miért nem, talán nem volt olyan nagyon jó matematikából, de minden esetre két olyan díj van, ami helyettesíti a matematikai Nobel-díjat, az egyik a Wolf-díj, és a másik a Filc-érem, úgyhogy hát ez a Filc, ez fiataloknak szól, és nem egy konkrét eredményt takar. Miért beszélünk erről a Filc éremről? Azért, mert a névadója, aki egyébként nem alapította ezt, vagy hát szóval nem akarta a nevét adni ehhez, nem saját nevét akarta halhatatlanná tenni, John Charles Filc, kanadai matematikus, ezen a napon hunyt el 1932-ben.
És ugyancsak megemlékezhetnénk Van Allen holland származású amerikai fizikusról is, aki ugyancsak ezen a napon hunyt el 2006-ban. Ő miről volt híres, Milán atya?
Igen, hát az ő munkássága az talán érdekesebb a számunkra. Ő egy nagyon hosszú életű fizikus volt, 1914-ben született, tehát tulajdonképpen a pályafutásának a csúcsa az űrkutatás kezdeteire esett, és talán ez az, ami hozzásegítette őt ahhoz, hogy nagy eredményeket érjen el. Ugye arról van szó, hogy van az elektromosság, elektromosan töltött részecskék, mondjuk például mindenki hallott a protonról és az elektronról, illetve hát a mágneses teret is ismerjük, tehát még például foghatunk két rúdmágnest, hogyha van ilyen otthon, és akkor, hogyha ellentétes pólusaikat egymás közelébe tesszük, vonzást tapasztalunk. Na most sokáig azt hitték, hogy ennek az elektromosságnak és a mágnesességnek semmi köze egymáshoz. Aztán hát utána kiderült, hogy de azért nagyon is van. Például az, hogyha egy ilyen elektromosan töltött részecske, mondjuk egy proton vagy egy elektron kerül mágneses térbe, akkor ez nagyon érdekesen hat erre a részecskére, méghozzá az alapeset, hogy körpályára kényszeríti.
Yeah.
Tehát ilyen módon hat a mágnes az elektromos a mozgó részecskére. Az a részecske áll, akkor semmi hatást nem gyakorol rá. Most ennek az a következménye, ugye, hogy a földet is, a föld is egy mágnes voltak éppen, de ez a mágneses tér, ez nem csak a föld belsejében van, hanem például a föld felszínén is, de hát a föld felszínén kívül is érzékelhető a földnek ez a mágneses tere, és hogy a napból rendszeresen záporoznak a föld felé ilyen töltött részecskék. És ezek nem érik el jellemzően a földnek a felszínét, pont emiatt a mágneses tér miatt, hanem érdekes módon, miután azért ezek nem így merőlegesen érkeznek be, hanem mondjuk sokszor ferdén, egy ilyen spirális pályán mozogva a sarkok közelébe jutnak. És amikor becsapódnak a légkör egyes részecskeibe, akkor jön létre az úgynevezett sarki fény. De ez egyik, amit érzékelhetünk, a másik pedig az, hogyha ezek az elektromosan töltött részecskék elérnék a föld felszínét, akkor így gyakorlatilag minden bonyolultabb molekulát szétbombáztak volna. Tehát, hogy gyakorlatilag a Földön az életnek a feltételeihez azért hozzátartozik az, hogy ez a mágneses tér, ez megóvja föld felszínét ezektől a részecskéktől. Na hát nekünk lejárt az időnk, a hírekkel jelentkezünk.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.